Amen. Amen. Az Isten jelenlétében boldva hullnak a láncok. Dicsőség neki. Sok szeretettel köszöntelek titeket, és mi egy nagyon fontos dolgot meg fogunk tenni az igehirdetés előtt. Fel kell tennem egy kérdést. Van-e itt olyan, aki most van itt először közöttünk, nem csak egy másik gyülekezet tagja is most ellátogatott, hanem ide jött hozzánk körülnézni. Isten hozott téged. Bocsánat, nem mondtam, hogy tedd fel a kezed. Ajándékkal szeretnénk egy kicsit köszönteni, és érezd magad otthon. Reméljük, hogy máskor is jössz. Meg jönnek sokan. Ám, hogy vagytok? Jól? Kicsit izgulok, bevallom, de csak mert szeretlek titeket, és szeretnék valami jót mondani. Jó? Megpróbáljuk. A mai üzenet, ami bennem van, az egy ilyen sokszor újra és újra feljön bennem ez a téma, és most újra felhozta Isten. Remélem, hogy nektek is fog jelenteni valamit. Én sokszor érzem azt, hogy így megragad az életem bizonyos területeken. És van ez egy tehetetlenség érzése, amikor ilyenkor elönti az embert, hogy ez most rossz, ez most nem működik, és igazából nem is tehetek semmit azért, hogy ez jó legyen. És azt gondolom, hogy azt fogjuk ma megnézni, hogy Istennek nem ez a terve, és soha nem vagyunk tényleg tehetetlenek. De amikor ebben az élethelyzetben vagy, és lehet, hogy magadat érzed reménytelennek, lehet, hogy a körülményeidet érzed annak, lehet, hogy régóta imádkozol valamiért, akkor ez egy nagyon frusztráló élethelyzet, és az ember feladja, és így beleül ebbe a helyzetbe, és ilyenkor van az, magamon tudom, hogy évről évre a januári böjtbe tök ugyanazt írom, mert ugyanazok a kéréseim. Hát jó lenne, ha lenne, ez megváltozna, de mit csináljak én ezért? És azt gondolom, hogy Isten arra akar minket bátorítani, hogy kitörjünk ezekből a lehetetlennek tűnő, lebénító, lefagyasztó helyzetekből, és elkezdjünk bátran lépni. És azt hiszem, hogy amikor így lépünk, akkor ő nagyon nagy dolgokat tud értünk tenni. Úgyhogy erről lesz ma szó, azt a címet adtam, hogy lépj és számíts a csodára. Mondtam, hogy legyen egy Mózes kosár, hát Johanna ezt gondolta nektek. Azt mondta, hogy szép lesz, csak ilyen gyerekes, jó. De amúgy igaza van, mert ezzel a történettel úgy találkoztam most újra, hogy gyerekbibliában olvastam a gyerekeimnek. Esti mese gyanánt, és egyszer csak gyanútlan esti mese olvasás közben szíven ütött ez a sztori. Úgyhogy Isten igényének olyan érdekes, hogy amúgy, ha csak három mondatban ilyen kicsit gyerekesen, kis babásan el van mondva, van ereje. Úgyhogy ajánlom mindenkinek, akár így is, hogy olvassátok. Elolvastam Mózes történetét, Mózes anyukájának, Mózes szüleinek a történetét, amit jól ismertem, de most sokat tanultam belőle. Úgyhogy el fogjuk olvasni együtt, jó? Kettő Mózes kettőből szeretném először felolvasni, hogy emlékezzünk rá. Abban az időben történt, hogy egy férfi, aki Lévi törzséből származott, feleségül vett egy leányt, ugyanebből a törzsből. Az asszony áldott állapotba került, fiút szült, és látta, hogy a gyermek szép és egészséges, ezért három hónapig titokban tartotta, hogy fia született. Amikor tovább már nem rejtegethette, fogott egy papírussásból készült kosarat, bekente szurokkal, meg gyantával, hogy ne ázzon át. Majd a gyermeket belefektette, és a partmenti sás között kitette a Nílus vizére. A fiúcska nővére távolabb állva figyelte, mi történik a gyermekkel. A fáraó leánya lejött a folyóhoz fürödni, miközben szolgáló leányai a folyó mentén járkáltak fels alá. Mikor meglátta a sás között a kosarat, oda küldte érte az egyik szolgálóját. A kosarat felnyitva a fáraó lánya meglepetésére egy síró csecsemőt talált benne. Megesett rajta a szíve, és ezt mondta, ez biztosan a héberek fiai közül való. Ekkor lépett elé a fiúcska nővére. Hívjak-e a héberek közül egy szoptatós dajkát, hogy táplálja neked a gyermeket, ajánlkozott. Eredj, mondta a fáraó leánya, így hát a leányka elment, és a kisfiú anyával tért vissza. Vidd ezt a gyermeket, szoptasd helyettem, megadom a béred, mondta neki a fáraó leánya. Az asszony tehát elvitte a csecsemőt, szoptatta és gondját viselte. Később, amikor a gyermek már annyira megnőtt, hogy nem kellett szoptatnia, visszavitte a fáraó leányához, aki fiává fogadta a fiúcskát, és Mózesnek nevezte el, mivel a vízből húzta ki. Amen. ez az a rész, amivel ugye szoktunk találkozni, és a gyerek Bibliában is ennyi volt írva. Tehát ez önmagában egy teljesen őrült történet, hogyha belegondoltok. Lehet, hogy azért, mert most született kisbabám, ezért érintett így, de hogy képzeljétek már el ezt az élethelyzetet. És hogy jobban megértsük, hogy egyáltalán miért volt erre szükség, egy kicsit arról, hogy mi történt itt. Ha jó sok évet visszamegyünk az időben, akkor megkapjuk a választ arra, hogy egyáltalán minek voltak ők Egyiptomban, a zsidók. Ugye tudjátok azt, hogy amikor éhség volt a földön, és nem volt gabona, akkor került Izrael népe Egyiptomba Józsefen keresztül, őt Isten előre odaküldte, és gondoskodott ő az ő családjáról, és az akkori fáraó, mivel ismerte Józsefet, tudta, hogy József egy jó ember, megmentette az egész országot, mondta, hogy persze, hozd a családod, letelepednek, éljetek köztünk boldogan. És az az érdekes dolog történt, hogy aztán itt elkezdett élni ez a család, nem tudom, pár tíz ember, ugye Isten megáldotta őket, szaporodtak, és közben a fáraó meghalt, lett új fáraó, meg még új fáraó, azok már nem emlékeztek az eredeti történetre, nem emlékeztek Józsefre, csak azt látták, hogy itt van ez a nép, és elkezdtek tőlük félni, hogy majd biztos fellázadnak, úgyhogy elkezdték szolgai helyzetbe kényszeríteni őket, rabszolgákká tették. És most először gondolkodtam el rajta, hogy igazából ez így valószínűleg évről évre fokozatosan így történt, hogy ők nekik ott egyre rosszabb lett. Mert ugye alapvetően mikor volt rabszolga egy másik országban, akkor, hogyha legyőzték azt az országot, leigázták, elhurcolták őket rabszolgának. Így történt egyébként Izrael népe életében is a babiloni fogságkor. Itt nem volt háború, itt nem volt leigázás, nem győzött semmit Egyiptom, ott volt egy nép, akik egyre erősödtek, elkezdtek tőlük félni, és elkezdték emiatt szolgasorsba kényszeríteni őket. És nem nagyon olvasod, hogy bármit tettek volna ez ellen a zsidók. Lehet, hogy tettek, de az ige nem tartja fontosnak ezt megemlíteni. Leginkább azt látjuk, hogy ezt így elfogadták, hogy hát jó, akkor építjük a piramisokat, hát nekünk most nagyon nehéz, ez egy nagyon igazságtalan helyzet. Az egyetlen dolog, amiről olvasunk, az az, hogy egyébként kiáltottak Istenhez, és ezt jól tették, de nem olvasunk róla, hogy fellázadtak volna, hogy szövetkeztek volna, megpróbáltak volna egyszerűen csak kijönni. Pedig hát a több olvastam, azért ebbe se értenek, képzeljétek egyet, hogy hányan voltak, akik kijöttek, de olyan 600 ezer körül lehettek. Tehát azért úgy nem az volt, hogy ketten összefognak, hanem egy óriási tömeg. De mégis azt mondták, hogy hát itt szolgák vagyunk, nincs mit tenni. És eljött egy pont, amikor már annyira tartottak tőlük az egyiptomiak, hogy azt mondták, hogy jó, innentől, hogyha a hébereknek gyereke születik, fiú, azt megöljük. Tehát ez volt a törvény. És ebbe a nagyon szörnyű élethelyzetbe csöppenünk bele. És az az elképesztő számomra a Mózes családjában, hogy ők róluk olvasunk egyedül, hogy ezt a nagyon gonosz ítéletet nem akarták elfogadni. Hiába voltak szolgák, hiába volt egy nagyon nehéz, megváltoztathatatlannak tűnő helyzet, egyszerűen bennük volt egy bizalom Isten felé, hogy hát, ha mégsem kell ennek így lennie. És gyakorlatilag azon gondolkodtam, hogy nem olvasod, hogy Isten mondott volna nekik erről valamit. Nem, nincsen profécia, nem jön angyal, nem mondja senki, hogy figyelj, tedd ki a gyereket, majd én gondoskodok róla. Semmilyen. Itt összesen annyi történt, hogy a szülők egyszerűen nem akarták elfogadni, hogy meghaljon az a gyerek. 3 hónapig rejtegették, tudjuk, hogy miért 3 hónapig egyébként, mert az első 3 hónapban annyira törékenyek a csecsemők, hogy tényleg, tehát az nagyon fontos volt, hogy ott egy kicsit erősödjenek. És akkor már azt mondja, hogy na jó, most már valószínűleg kibírja nélkülem 2 órát, nem lesz nagy baj, és ez az elképesztő, elkeseredett, őrült ötlet, hogy na berakom egy kosárba, leküldöm a folyón, az lesz, ami lesz. Valahol elképesztő számomra ez az ötlet, és ez a hit, de hát igazából mit volt veszíteniük? Tehát ha megtalálják náluk a gyereket, ugyanúgy meghal az a gyerek. De valahogy ezekben a szülőkben volt egy ilyen, hogy hát ha Isten mégis akar valamit kezdeni ezzel a helyzettel, hát ha ő nem akarja, hogy ennek egy tragédia legyen a vége. És gyakorlatilag megpróbálják, és azt látjuk, hogy Isten azonnal oda társul ehhez a csodához, és a fáraó lánya megtalálja, és kihúzza, és egyébként az asszony utána vissza is kapja, hogy még gondozza, és amikor majd nagyobb lesz, akkor viszi csak megint vissza a fáraóhoz, de már a gyerek élete biztonságban van. Elképesztő számomra ez a hit, És az, hogy ezek a szülők és ez az édesanyja ránézett erre a nagyon nehéz, nagyon kilátástalan, nagyon sötét helyzetre, amire a többiek azt mondták, hogy na jó, hát eddig volt mit tenni, itt most nincs mit tenni. És ő azt mondta, hogy hát szerintem van mit tenni. Próbáljuk meg. Próbáljuk meg, hogy leküldöm a Níluson, aztán lesz, ami lesz. És azt hiszem, hogy ebből nagyon sokat tanulhatunk mi is. Nagyon nagy erő van abban, amikor valaki elkezd egy kicsit így másképp nézni egy helyzetre, mint a környezete. És azt mondani, hogy én azért megpróbálom. És azt látjuk, hogy azért, mert Mózes szülei tudtak váltani, ezért Mózesnek egy teljesen más sorsa lett, mint az összes többieknek Izrael népéből. Én azt gondolom, biztos, hogy volt Istennek elképzelése, vagy egy előre megírt terv akár, hogy majd Mózes fogja kivezetni Izrael népét Egyiptomból. Személyes véleményem az, hogy azért Istennél sokféle forgatókönyv van, és ahhoz, hogy Mózes legyen az az ember, aki kivezeti Izrael népét az Egyiptomból, kellett egy olyan szülő, aki hajlandó valami ilyen hasonló őrültséget elkövetni, azért, hogy Mózes ne a nép között nőjön fel, hanem a palotában. Ez nagyon fontos volt, mert ha a nép között nőtt volna fel, akkor ő is szolga lett volna. És a szolgák úgy gondolkodnak, ahogyan látjuk Izrael népét is, hogy így, hát, ez most nagyon nehéz, de mi nem tehetünk semmit. Mi ki vagyunk szolgáltatva, itt áldozatként szenvedünk, és nincs, aki segítsen rajtunk. De Mózes nem köztük nőtt fel, ő a palotában nőtt fel, és ugyanazt azt az oktatást kapta, mint a fáraónak a gyermekei, úgyhogy közben egyébként tudta magáról azt is, hogy zsidó volt. Az ő agyába nem volt benne születésétől kezdve, hogy te csak egy utolsó szolga vagy. Ő úgy nőtt fel, hogy ő a fáraó gyereke. Ő azt sem, amit akar, ő bátor, ő megteheti, amit akar. Látjuk, ez most persze hozzáköltöm, de azért, amikor látja, hogy egy egyiptomi megüti a zsidó embereket, akkor oda ment, azt megölte az egyiptomi. Nem mondom, hogy ez jó, tehát nyilván ez nem jó. Később majd a 10 parancsolatban ő is leír, hogy ne ölj meg mindent, tehát ezt tisztázzák Istennel. De azért ő azt mondta, hogy ez így nem oké. Tehát ilyen nem történhet. Nem akarta azt elfogadni, hogy igen, mi szolgák vagyunk, és akkor itt szétvernek minket, akkor hát na. Nem. Mózesben volt egy, de ez nem történhet velünk. Ez nem történhet az Isten népével. És azért volt ez a gondolat benne, mert ő nem nőtt fel szolgaként. Változott valami benne. És a tehetetlenségnek az érzése, az áldozat szerepnek az érzése, amiben annyira fürdőzött Izrael népe, gyakorlatilag nagyon sok éven át, nem csak itt, az rá nem volt érvényes. De ehhez kellettek a szülei, és most az bennem volt, hogy bátorítsalak is titeket, ha itt vagytok esetleg szülőként, és azt érzitek, vagy csak még nem szülőként, de azt mondjátok, hogy hát engem nagyon nem úgy neveltek fel, ahogy kellett volna, nem azt szívtam magamba, nem azt a gondolkodásmódot, hogy hát valószínűleg Mózes szülei sem. Ő egy nagyon, nagyon hosszú szolgaságba születtek bele, és ötletük sem volt. De bíztak Istenben. És azt mondták, hogy nem vagyok tehetetlen. Valamit megpróbálok. És Isten ezt felhasználta, és a fiúk, aki született, már szabad volt. És nem kellett azzal a rossz örökséggel már neki megküzdenie. Ő már nem úgy nőtt fel. Én nagyon hálás vagyok azért, hogy az én szüleim sok mindent már magukban elvégeztek, mire én megszülettem, azban nekem már nem kellett azt cipelnem, azt a terhet, azt a rossz gondolkodásmódot. Így is van mit kitalálni. De szeretném én is azt, hogy azért, ha más nem, legalább ennyit megtehetek, hogy egy-két dolgot, amiben esetleg még én hordozom, de ő már neki ne kelljen abban felnőni, hanem legyen szabad, és fusson messzire. De nincsen Mózes, és nincs Izrael népének a kiszabadulása a szülei nélkül, akik rátették azt a gyereket a folyóra. És ha belegondoltok egyébként, ez tényleg egy olyan cselekedet, hogy nem teszel sok mindent, csak úgy kiengeded a kezedből, és odaadod Istennek. Hogy atyám, hát ha te megmented őt. És hát ha te valami egész más szánsz ennek a gyereknek, mint amit ez a világ szán neki. És azt gondolom, hogy nem véletlen, hogy Isten annyit foglalkozik ezzel a témával. Egyébként a pszichológusok is legtöbbször erről próbálnak meggyőzni téged, hogy nem vagy áldozat. Hallottátok már ezt? Hogy nem igaz, hogy áldozat vagy, és tehetsz valamit, és ne úgy tekints magadra, hogy hát ez csak történik velem, sodródok a szélben, ha anyám nem így bánt volna velem, hanem Magyarországra születek, ezt ismeritek, ugye? Legutóbb hallottam, hogy hát ha máshol ugye többet süt a nap, az sokkal könnyebb. Nem ilyen drága az élelmiszer. Ilyenkor feljön ez, akkor mindig elmondjuk egymásnak, hogy igen, Németországban az Aldi olcsóbb, akkor pedig többet keresnek. Én olyan munkahelyen dolgozom, amikor dolgozok, és nem otthon vagyok a gyerekekkel, ahol egy ilyen multikulti közeg, és hát ott mindig megbeszéljük, hogy az angoloknak ugyanannyi a kaja, pedig négyszer annyit keresnek, nem igazság. Akkor ők elmondják, de nekik tízszer annyi a ház. És akkor mindig beszéljük, na akkor kinek nehezebb, és akkor ezt így mindenki elszomorkodik, hogy hát nálunk is infláció, náluk is, de amíg sokkal rosszabb. Nem tudják ők azt, hogy mi az, hogy infláció, ott nem voltak az oroszok. Hát ezek mennek, ezek a beszélgetések. De hát valahol ez gyakorlatilag ez az Izrael népe, Egyiptomban mentalitás, és ebben egyébként ez kicsit jól is esik, nem? Mert minden okod megvan rá, hogy ott maradjál, mert hát te egy szolga vagy. Hát téged ide kényszerítettek, önhibádon kívül. De azt látjuk, hogy egyébként Istent annyira ez nem érdekli, hogy milyen körülményben vagy, és leginkább magunkat szórakoztatjuk sokszor ezekkel a dolgokkal. Viszont ha hajlandóak vagyunk kilépni ebből a dagonyából, vagy valamiből, és azt mondani, hogy azért én megpróbálok valamit. Hát, ha Istennek van jobb ötlete is annál, mint hogy itt élek egy kicsit nehéz, kicsit szomorú, kicsit küzdős, nem túl sikeres életet itt keresztényként Magyarország, az majd a mennyben jó lesz. Jó lesz amúgy, és ez is egy terv, de azt hiszem, hogy ha valaki képes ilyen módon tekinteni Istenre, mint Mózesnek a szülei, az meglátja, azt mondja az ige, ezt nem értem ki, hogy a bennünk munkálkodó ereje által Isten sokkal többet tud tenni, mint amit kérjük, vagy mint amit elgondolnánk. Biztos, hogy Mózes szülei nem gondolták, hogy az ő gyerekük majd itt kivezet mindenkit a szolgaságból. Ez nem hiszem, hogy ott átfutott az agyukon, de hát ez a lényege az igének, hogy ő sokkal többet meg tud tenni, hogyha mi hajlandóak vagyunk lépni. És nem csak úgy lépni, hogy van egy konkrét terv, hanem néha megpróbálni. Amikor Jézus született, ha belegondoltok, egy angyal ment Máriához, egy angyal ment Józsefhez, utána jöttek pásztorok, napkeleti bölcsek, bevitték a templomba, ott volt Anna, ott volt Simeon, mindenki prófétált, hogy ez Jézus, ez az Isten fia. És minden nyomon tényleg Isten erősítette meg őket, hogy ez így lesz. Mert egy fia volt, én azt gondolom ez ezért volt így. Hát az nagyon fontos volt, hogy itt értsék, hogy ez a feladat. Most Egyiptomba mész, most hazajössz. Minden el volt mondva. Mózes szüleinek semmi nem volt elmondva. Ők tényleg csak a saját emberi ötleteiket és próbálkozásaikat tudták hozni, és ez elég volt Istennek. És nem kell lefagynunk néha azért, mert hogy most nincsen egy konkrét proféciám, hogy ezt a helyzetet hogy oldjam meg. Én azt hiszem, hogy Isten megáldja azt, hogyha mi lépünk, és aztán számítunk arra, hogy ő majd tesz valamit ezzel a helyzettel. Azt mondja a zsidó 11.23 ugyanerről a családi történetről gyakorlatilag. Hitük által bátorodtak fel Mózes szülei, hogy újszülött fiúkat 3 hónapos koráig rejtegessék, hiszen látták, milyen gyönyörű a kis Mózes, és nem féltek a király parancsának ellenszegülni. Amikor Mózes felnőtt, hite által utasította vissza, hogy a fáraó leánya gyermekének tekintsék. Inkább vállalta a közösséget Isten népével, és velük együtt a szenvedést is, mint hogy Egyiptomban a bűn pillanatnyi örömét élvezze. A Messiáshoz hasonlóan ő is úgy tartotta, hogy Isten népéhez tartozni és az ezzel járó megvetést elviselni többet ér, mint Egyiptom összes kincse, mivel arra a jutalomra tekintett, amelyet Istentől várt. Hitére támaszkodva hagyta ott Egyiptomot, nem félt a király haragjától, ingadozás nélkül kitartott, mert Istenre nézett, mint aki látta a láthatatlant. Kihagytam egy szót, a legfontosabb szót. Úgy nézett előre, mint aki látta a láthatatlant. Két szót szeretnék csak ebből a zsidó levélből kiragadni, aki ugyanezt a sztorit, sok sztorit hoz fel a hitről. De itt is ezt mondja, hogy Mózes szülei hittek, és nem féltek a fáraótól. Nem féltek ellenszegülni. Ezért Mózes hitt, és nem félt a fáraó elé menni. És el tudta képzelni, hogy itt valami megváltozhat. Mert a szülei is így nevelték őt fel. És ez csak hitből lehet megtenni. És ez a fajta hit, ami mellé oda tesszük a hitből fakadó cselekedeteket, ez meg tud változtatni dolgokat. Még egyetlen gondolat volt bennem ezzel a történettel kapcsolatban. Azt gondolom, hogy Isten nagyon irgalmas hozzánk, és ő Izrael népéhez is nagyon irgalmas volt, függetlenül attól, hogy ők benne maradtak ebben a nekem nagyon nehéz, ki vagyok szolgáltatva, sose lesz jó mentalitásban. Mit tudott értük tenni Isten? Hát manna hullott az égből. Megjöttek fűrjek, meg fakasztott vizet a kősziklából. Sok csoda történt velük gyakorlatilag, amit ők így elfogadtak Istentől. De ha belegondoltok, ezek ilyen passzív csodák. Én itt vagyok, semmit nem tehetek, és Isten rámárasztja az ő jóságát. Én azt gondolom, hogy ezt egyébként megteszi velünk is. És ha mi úgy éljük az életünket, hogy hát nem nagyon teszünk igazán semmit, de akkor is fog Isten értünk tenni ilyen csodákat, mert ő szeret minket. És fog ránk hullani manna, fog rólunk gondot viselni, természetfeletti módon. De abban a pillanatban, hogy a nép belépett az ígéretnek a földjére, ott megszűnt a manna, és elkezdtek ők maguk dolgozni, vetni, és a saját munkájuknak a gyümölcsét aratni. És én azt gondolom, ez nem kisebb csoda, ez egy olyan csoda, amikor Isten nem csak megtesz érted valamit, hanem munkatársként tekint rád, és együtt akar veled dolgozni. Átélni, mind a kettő csodálatos, de talán még csodálatosabb, amikor nem csak az van, hogy kinyitottam az ajtót, és akkor beesett egy zsák pénz, vagy nem tudom, hanem az, hogy Isten elindított engem egy úton, tettem valamit, és elkezdtem megáldani, és bevont ebbe. És nem csak ő nagy, csodálatos, és tett valamit, hanem megmutatta, hogy én is tehetek valamit. Hogy bennem is vannak ajándékok, bennem is vannak értékek. És azt gondolom, hogy akik képesek lépni, és kilépni ezekből a helyzetekből, még akkor is, hogyha az csak egy ötlet, és nem egy konkrét mennyből falra írott terv egy angyal által, azok megtapasztalhatják azt, hogy nem csak történnek velünk a dolgok, és történnek velünk csodák, hanem Isten bevon ezekbe a csodákba. És egy kis részünk nekünk is lehet benne. Amen. Ezzel kapcsolatban az jutott egyébként eszembe, nem írtam nagyon sok dalt életembe, de sokat foglalkoztam a témával. És akkor szokták mindig elmondani, hogy hát amikor az ember ír egy dicsőítő dalt, akkor persze Isten ihleti a dalt, meg nyilván neki akarod mondani, de azért, ha megfigyelitek, a legtöbb ember olyan dalt ír, amilyen zenét ő szeret. Tehát valahol ez egy kicsit olyan, mint ahogy egy baba hasonlít egy anyukára is, meg egy apukára is. Egy Istennek szóló dal hasonlít Istenre, ott van az igéd, meg hasonlít rád is. Hát ő nem mondja, hogy te vedd ki magadat ezekből a dolgokból. Ott lesz rajta a te új lenyomatod is, és rajtad keresztül így fog ez megfogalmazódni. És azt gondolom, hogy Isten valahol erre akar minket eljuttatni, az ő csodája által is. Hogy nem csak úgy jön, és akkor az egyben egy mennyei dolog megtörténik, hanem ott van benne Isten, és egy kicsit ott vagy benne te is. Mert azt gondolom, hogy ő pont ezért teremtett minket, nem azért, mert akart ilyen nagy dolgokat tenni, és akkor meg így, mint a Lego figurák a gyerekeim játékasztalán, akkor így majd felülről irányít minket. Nem, hát ennek sem nem lenne értelme a szabad akaratunknak. Ő azt gondolta, hogy megalkot embert az ő képmására, és bölcsé teszi, és kreatívvá teszi, és okossá teszi. És nem tudom, szoktatok-e így nézni magatokra, de azt hiszem, hogy Isten annyival több mindent bízna rátok, annyival jobban számítana rá, hogy mondd el, amit gondolsz, próbáld meg, ami eszedbe jutott, jó lesz. És ő akarja, hogy a csodákban benne legyél te is, és benne legyen ő is. De ehhez bátornak kell lennünk. Úgyhogy a következő, akit megnézünk, az Jonatán. Ez egy rövidebb történet, mint az előző, de egyszerűen muszáj voltam idehozni, mert azt gondolom, hogy Jonatán meg a Mózes szülei pontosan ugyanígy gondolkodtak. Nem fogok nagyon sokat mondani a háttér sztoriról. Mindegy, Saul a király, Jonatán a fia. Ellenség van, filiszteusok vannak, táboroznak, várnák az összecsapást. Saul amúgy is egy nagy ilyen várós volt, hogy most megyek, nem megyek, akkor ment, mikor nem kellett volna. Nem annyira sikerült ráhangolódnia az isteni tervre. Jonatán meg ott állt, és így nézte ezt a padhelyzetet, ahol sokszor mi is nézzük a saját padhelyzeteinket, és azt mondta, hogy hát, próbáljunk meg valamit. Azt mondja, mondom az ige helyet, 2 Sámuel, 14, majd ugrunk közben egy kicsit. Tehát Jonatán ezt mondta a fegyverhordozójának. Gyere velem, támadjuk meg ezeket a körülmetéletleneket, menjünk föl a filiszteusok előőrséhez, hát ha megsegít bennünket az örökkévaló a harcban. Számára nem akadály, hogy csak ketten vagyunk, ha győzelmet ad nekünk, mindegy, hogy sokan vagyunk-e vagy kevesen. Ő ezt felelte, tégy, ahogy jónak látod, indulj előre, én megkövetlek, bármit is fogsz tenni. És ugrunk egy kicsit, mert nem akarok mindent elolvasni, de kérnek egy jelet gyakorlatilag Istentől, hogy ez jó ötlet. És amikor látják, hogy igen, úgy lett, ahogy kérték, és Isten is azt mondta, hogy jó, akkor ezt mondta megint a fegyverhordozójának Jonatán. Gyere csak utána, most már biztos, hogy az örökkévaló Izraelnek adta a győzelmet a filiszteusok fölött. Mindketten nekiindultak a meredek hegyoldalnak, Jonatán elől, a társa utána, négy kézláb fölmásztak a filiszteusokhoz. Összecsaptak velük, a filiszteusok csak úgy hullottak előttük. Jonatán vágta őket elől, a fegyverhordozója öldöste azokat hátulról, akik hátulról támadtak. Ebben az összecsapásban, amely mindössze egy félholdnyi területen zajlott, Jonatán és a társa vagy 20 filiszteust ölt meg. Ennek hatására a filiszteusok táborában igen nagy riadalom támadt. Megrémült az egész sereg a csatamezőn, az előőrsök és a portyázó csapatok is földrengés támadt, és a filiszteusokat nagy félelem fogta el. És utána egyébként felbátorodik az egész Izrael tábor, amikor ezt meghallják, és mennek, és legyőzik őket. Tehát ez egy nagy sztori. De az egész ezzel indult, hogy Jonatán így nézte ezt, hogy itt állunk, várunk, és azt mondta, hogy hát, menjünk már fel oda. Vagyunk ketten, jó, több mindenkinek nem kockáztatjuk az életét. És ez a hát, ha tesz valamit értünk az Úr, ezt nagyon szeretem. Szerintem ez pontosan ez, amit Mózes szülei tudtak gondolni, mert ugye nincs biztosíték igazából. Csak valahogy úgy feljött benne, hogy nem maradjon ez így. Hát, ha Isten akar tenni valamit, mert előtte igazából nem akadály, hogy most hány fős a sereg. És ebben teljesen igaza volt, hogy végül is annyira mindegy. És gyakorlatilag elindulnak, és egy ponton még tényleg oda is bízzák Istenre, hogy na most tényleg akkor megyünk, az Úr azt mondja, akkor megyünk. És tényleg Isten is bátorítja őket, és mennek, és ahhoz képest, hogy ketten vannak, ugye legalább 20 embert legyőznek. De igazából nem is az a 20 ember a lényeg, szerintem a fő lényeg az az, hogy annyira megijedt az a nép utána. Látták azt, hogy Isten ott van ezekkel az emberekkel, földrengés támadt, nagy félelem fogta el őket, és utána könnyedén le lehetett őket győzni. De gyakorlatilag ez a bátorság, ami volt itt Jonatánban, annyira szeretném, ha engem is, meg minket is jellemezne, hogy ez egy rossz helyzet, itt ez az ellenség, hát ez nem maradjon már itt. Hát legalább megpróbálom, hogy hát ha el tudom minden zavarni. És azt gondolom, hogy Isten előtt ez nagyon kedves. És ha ismered az Istennek a szívét, akkor úgy is feljön benned, hogy hát ezt az Úr nem akarná, hogy így legyen. Akkor hát ha tehetek én valamit. És itt is azt látjuk, hogy Istennek tetszett ez az elindulás. És ma direkt olyan történeteket hozok, amikor nem volt isteni kijelentés, nem volt profécia, nem volt... Egy nagy, ezek nem azok a küldetések, amire úgy Isten úgy nagy szóval kiküldte a népét, mert olyanok is vannak. És nyilván azokban is nagyon fontos, hogy kövessük az Isten utasítását. De másfajta hit kell ezekhez a helyzetekhez, azt gondolom, amikor nem biztos, hogy látod, hogy mit fog tenni Isten, csak azt látod, hogy ez, ami van, ez rossz. De ha el tudod hinni, hogy nem vagy tehetetlen, akkor azt gondolom, hogy Isten is megengedi, hogy ne maradjon úgy. És odaáll mellénk. Azt mondja, a példabeszédek 28.1. Az istentelen akkor is menekül, ha senki sem üldözi. Az igazság szerető pedig bátor, mint az oroszlán. És ez az ige jött fel bennem, ez annyira Jonatán, meg hát nyilván Mózes szüleinek is ez a bátorság kellett, hogy igazából egy aki nem hisz Istenbe, hát istentelen, nincs hite, nincsen kapcsolata Istennel, persze, hogy menekül, persze, hogy fut. Ezt nagyon jól ismerjük szerintem a környezetünkből, ezt a fajta üldözöttséget. De azért nekünk nem muszáj velük futni, azt mondja az ige. Mert ha szeretjük az igazságot, ha Istenben hiszünk, ha benne bízunk, akkor bátrak lehetünk. Igazából minden okunk megvan rá. Mert számíthatunk arra, hogy a mi lépésünket az Istennek a csodája fogja követni. Mert ő tart minket, mert ő hordoz minket, és ő se akarja, hogy az a helyzet úgy maradjon. De azt gondolom, hogy néha egy kicsit talán ránk is bízza, hogy ez most így marad, vagy változik. Vannak olyan élethelyzetek, amit azt gondolom, hogy le lehet bennük élni egy egész életet is. Hogy úgy maradt. Mondjuk egy rossz családi kapcsolat, valakivel nem tudsz kibékülni egyszerűen, vagy egy betegség, amit hordozol, vagy csak az, hogy mondjuk utálod a munkád, és mindig úgy vagy vele, hogy hát bár csak anyámék annak idején ütöttek volna, hát hallottátok már ezt, bár csak anya, nem hagyták, hogy leérettségizzek, nem vették észre, hogy lógok, miért nem figyeltek jobban oda, hogy én nem járok iskolába, hallottátok már ilyet? Én nagyon sokszor hallom. És engem amúgy nyilván odafigyeltek, hogy ne lógjak, szóval nem ítélkezek, mert ez tényleg azt gondolom, hogy egy szülőnek felelőssége valahol, de vajon ettől függetlenül ezt fogod mondani egész életedben? Vagy megpróbálod, hogy hát jó, tényleg nem küldtek el, tényleg nem segítettek, de van itt jobb alternatíva? Akar Isten nekem valami jobbat adni? Akarja, hogy egy olyan munkám legyen, amivel jó, sok pénzt tudok keresni, és még lehet, hogy szeretem is, vagy lehet, hogy jól megy. Jó vagyok benne, és nem fogok utálni minden reggelt, hogy fel kell kelnem. Azt gondolom, hogy sokszor ilyenkor Isten ezt egy kicsit úgy eléd is teszi, hogy én itt vagyok veled akkor is, ha egész életben ebben a nagyon rossz munkába leszel, és segíteni foglak, és vigasztallak téged, és bátorítalak, de szeretnéd, hogy máshogy legyen? Vágysz rá, hogy esetleg ne így alakuljon? Mert akkor én szívesen segítek neked. És ha lépsz, akkor én veled leszek. És lehet, hogy tudok neked még nagyobb áldást is adni. Én azt gondolom, hogy Isten annyira szeret minket, és néha így odaadja ezt nekünk, hogy mit szeretnél? Mit szeretnél, hogyan áldjalak meg? Most mondhatnék sokféle példát, az is eszembe jutott, hogy azért sokan élnek nagyon sokat úgy, hogy várnak egy társra. Én tudok olyanról, akinek egy pszichológus javasolta, keresztény, hogy nyugodtan regisztráljon egy társkereső oldalra. Nem lesz belőle semmi baj. És ne haragudjatok, innen elmondom. Szerintem ez nem rossz dolog. Nem csak úgy lehet megtalálni a párunkat, hogy a fejünkre pottyan, vagy egy nap jövünk, és ott áll egy gyönyörű glóriában, és akkor na ő lesz. És mi van akkor, hogyha... nem tudom, tényleg elmész egy helyre, ahol meg lehet ismerni embereket. A mai világban szerintem ez alapból nehezebb, mert sokkal többet vagyunk otthon a dolgainkban, nem az van, hogy folyton közösségben vagyunk. Meg egy bizonyos kor után, mikor már nem jársz, nem tudom, iskolába, egyetemre, stb., alapból nem biztos, hogy annyi helyre eljutsz. Én azt gondolom, hogy Isten, ez nem zavarja, lépsz egyet. Most mi a legrosszabb, ami történt, hogy nem történik semmi. Hát az pont ugyanaz, ami eddig volt. És azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokszor ez van, hogy igazából nem léptünk. Nem is próbáltuk, hanem elfogadtuk, hogy hát az én életemben ez így marad. De azért hosszú az élet, ahogy azt a sok-sok évet egy olyan élethelyzetbe vitt végig, amit te amúgy nem szeretnél. Nem mondom, hogy mindig ez a válasz, szóval ne értsetek félre, hogy most én azt mondom, hogy na, ha nagyon akarod, tökéletes lesz minden. Nem. Tehát ez nyilván nem. De azt viszont gondolom, hogy vannak helyzetek, amit lehet, hogy elfogadunk, hogy úgy marad, és nem kéne neki úgy maradnia. És Isten szelleme tud minket bátorítani, mert szerintem az ő szelleme hozta fel, nyilván Mózes szüleiben is, Jonatánban is, hogy próbálj már meg valamit. Mert Isten akar ezen a helyzettel valamit kezdeni. Nem kell, hogy így maradjon. És amit még szerettem volna elétek hozni, az pont ez, hogy akkor most hogy van ez a hit, meg cselekedetek, ugye ezzel az igében is sok ellentmondást látunk, hogy akkor most mi számít? Azt számít, hogy én hiszem, hogy Isten jó, és majd ő tesz valamit, vagy akkor én most izomból lépjek, és akkor majd én megoldom magamnak. Azt mondja Jakab, hogy azt mondja Jakab 2:14-18, nagyon szeretem. Testvéreim, ha valaki azt mondja, hogy hisz, de ez a tetteiből nem látszik meg, akkor annak az embernek a hite nem ér semmit. Vajon az ilyen hit által megmenekülhet-e? Ha például valamelyik testvéreteknek, akár férfinak, akár nőnek nincs rendes ruhája, nincs mit ennie, hiába mondjátok neki, Isten veled van, remélem nem fogsz fázni, és lesz mit enned. Ha nem adtok neki ruhát és ennivalót, ugyan mit érnek a szavak? Bizony nem érnek semmit. Ugyanígy van a hit is, ha nem következnek belőle tettek, akkor halott. Nem ér semmit, mert nem hatékony. Valaki esetleg így érvelhet. Vannak, akiknek hituk van, másoknak meg jó tetteik. Erre azt válaszolom, nem tudod megmutatni a hitedet, ha nem teszel semmit. Én viszont éppen azzal bizonyítom be a hitem valódi voltát, hogy a hitem alapján teszek. Amen. Jakab egyébként egy ilyen kemény csávú volt, tehát ha olvasátok az igét, nem tudom, 4 részt írt vagy 5-öt? Hát mindenkit kioszt minden szempontból. Amúgy is, miért így beszélsz? Meg ne legyél már ilyen, tessék kijönni egymással, nem szabad összeveszni, ne beszélje butaságot. És itt ezt is elmondja, hogy ugye, na most akkor hogy van ez? Mert ugye az Istenben való hitünknek nagy felfedezése, ugye a törvényhez képest, hogy most már nem az számít, hogy tartjuk a törvényt, és Istennek a szabályrendszere szerint játszunk, hanem hogy hiszünk benne. És ezt mondja az ige is, hogy ugye, aki hisz a fiúban, az szabad, annak van örök élete. Ezt mondjuk mi is, nem hirdetek most innen mást, megkönnyebbülhettek, hogy nem tévtanítás. Jézusban való hit által megyünk a mennyországba. Ennyi. De itt azt mondja Jakab, hogy ez oké, én ezzel nem vitatkozok. De milyen az a hit, ami alapján soha nem teszel semmit? Hogyha nem fakadnak belőle olyan cselekedetek, amik hatékonyak, amik végzik az Istennek a munkáját, akkor most az hit volt? Itt egyébként ezt nem olvastam el, de itt azt mondja, hogy egyébként a démonok is hisznek Istenben, szóval annyira most ne legyél nagyra ezzel a felfedezéseddel, tehát önmagában ez még valamire elég, de azért nem változtat meg mindent. Ezt Jakab írja, nem én, ne botránkozzatok meg, látok egy-két tekintetet. Igen, tehát azt mondja, hogy figyelj, bár mások is hisznek benne. De ha olyan hited van, hogy tudod, hogy Isten milyen, akkor abból fognak következni dolgok. Akkor nem csak azt mondod, hogy hát, szegény, nincsen ruhád, jaj, de sajnállak, hanem a hitem alapján adok neked egy ruhát. Mert azt mondom, hogy na, hát rólam is fog Isten gondoskodni, de most léphetek. Most van egy lehetőségem. Még akkor is, hogyha nincsen az nekem előre adva, de úgy felindul az embernek a szíve, és lép. És azt gondolom, hogy nyilván kicsit nyersen, de helyesen írja le ezt, Jakab, hogy lehet látni azt, hogy én mennyire hiszek. Hát látod a tetteimből. És ugye elgondolkodtam, hogy most csak ha levesszük az összes okos gondolatomat, és csak a tetteimet nézzük, abból mi látszik. Mert az, hogy azt mondom, hogy hiszek mondjuk a gyógyulásban, oké. De látszik a tetteimből, hogy mondjuk ha megbetegszem, vagy a gyerekem megbetegszik, akkor imádkozok érte? Most tök őszinte leszek hozzátok, nekem ez sokszor ilyen, hát úgy magam előtt megszégyenültem egy kicsit, hogy otthon vagyok egy beteg gyerekkel, az ember elfogadja, hogy a gyerek beteg. Mert a gyerekek sokat betegek, mindent összeszednek, és akkor egyikből bucskázol a másikba, akinek vannak óviskorú gyerekei, az tudja, mert ez, hát ez így működik. És volt egy-két olyan élethelyzet, amikor, mit tudom én, például szegény Káleb annyira hányt, hogy arra vigyázni kell, mert hamar kiszárad egy gyerek. És már konkrétan beszéltem egy diszpécserrel, mondta, hogy igen, ez már egy olyan helyzet, x órája tart, hívjak egy mentőt. És már ott álltam, konkrétan összepakoltunk Ákossal, és mondtuk, hogy na, mert az volt, hogy fél óránként felkelt észak, és minden, egy kort sem maradt benne. Hogy a következőnek, ha fel kell, akkor most már indulunk, hívom mentőt. És akkor ezt nem jutott, hogy mi lenne, ha imádkoznék érte. Ciki, nem ciki. És tényleg azt gondolom, hogy ebben az élethelyzetben nem mindig azok a nagy, erős, hittelteljes imák, nem biztos, hogy meg tudsz vallani 10 igét, de azt gondolom, hogy nem is a 10 ige miatt hallgat meg Isten, vagy nem hallgat meg, hanem csak úgy felkiált az ember, hogy atyám, ha tudsz valamit tenni, hát ha teszel valamit, hogy az én gyerekemmel most ne töltsem a hétvégét a kórházban, hanem egyébként pont szombat volt, ez a tipikus, tök rossz minden, hanem hogy legyen már jobban, és gyógyíts meg, és avatkozz közben, hogy ne kelljen kihívni ezt a mentőt. És ennyi volt. De ott álltunk felöltözve, éjfél volt, összepakolva. Ugye ráadásul, hogy ki akkor a kicsit is visszük, persze, mert akkor megy mindenki, őt is össze kell szedni. Szóval izgalmas volt. És várjuk, hogy ébredjen a gyerek, hogy akkor fél óránként kell, és mindig visszajön. És várjuk, várjuk. Tehát olyan nagy meggyőződésünk nem volt. De nem kelt fel. Hát egy óra után mondom, hogy akkor visszaveszem a pizsamámat, hát lehet, hogy akkor megúsztuk. És többet nem kelt fel, és aludt, és másnapról semmi baja nem volt. És hogy ezt éreztem meg, hogy hát persze, elszaladhatok a kórházba, és hála Istennek, biztos kapott volna egy infúziót, és jól van, és nem azt mondom, felelősnek kell lenni szülőként, tehát nyilván ezt megteszed. De most mi van, ha eszedbe se jut imádkozni? Lehet, hogy Isten tett volna valamit, de sose derül ki. És többször voltam így, hogy egyszerűen már az összes megoldás tervvel előálltam, már a nem tudom, A, B, C, D, és ha még az se jön be, akkor ez. És akkor jutott eszembe, és mi lenne, ha imádkoznék, és akkor lehet, hogy nem valósulna meg ez az egész, és Isten beavatkozna, és ott lenne velünk. És amikor átéltem egy-két dolgot, akkor rászoktam arra, De reggel, amíg vittem a Noét a bölcsibe, elkezdtem imádkozni mindenért. Az egészségünkért, a házasságunkért, a gyerekeimért. Azért, hogy Isten védelme legyen rajtuk az óvodába, hogy velük is kedvesek legyenek. És mentem mindenért, amiben azt éreztem, hogy én itt nem tehetek semmit. Nem tudom megvédeni. Nem tudom megváltoztatni azt az embert. Nem tudom megtéríteni azt a családtagot. Igazából tehetetlen vagyok. De igazából nem vagyok tehetetlen. Mert imádkozhatok. Bevonhatom Istent, és mondom az atyám, hát, ha teszel valamit, kell nekem lépni, vagy csak imádkozzak? Nem tudom. De szeretném, hogy látszódjon a tetteimből a hitem. Erről beszél Jakab. Hogy csak mondom, hogy az Isten gondot visel, vagy hagyok neki teret az életemben, hogy megmutassa. És megpróbálom meglátni, hogy mi lesz akkor, ha én lépek bátran. Azt gondolom, hogy azért fontos erről beszélni, mert ez egy nagyon-nagyon egyszerűen használható eszköz az ördög kezében, amikor így tehetetlennek érezzük magunkat. Addig igazából nincs velünk baj. Hát te benne vagy, ebben a helyzetben elfogadod, meg se próbálsz tenni semmit, nem sok vizet zavarsz. És ez egy teljesen jogos érzés sokszor. És vannak olyan helyzetek, amik nem ilyen kis, jó, mindegy, ha nem segít Isten, majd megoldom, van, amit tényleg nem lehet megoldani. Annyira súlyos, annyira nehéz. És az érzéseink alapján ez egy teljesen érthető állapot. De ugyanakkor, ha ismered Istent, akkor arra is minden okod megvan, hogy bízz benne. És hogy legyen bátorságod. És tudd azt, hogy ő valami jót tervezett. És lehet, hogy egész más jót akar adni, és sokkal több jót akar adni, mint amit te eddig elhittél róla. Úgyhogy mi az, amit tehetünk? Mit jelent ez számunkra igazából? Túl azon, hogy inspiráló bibliai példák. Az egyik, amit már mondtam, imádkozni mindig lehet. És sokszor ezt így lesajnáljuk, hogy hát, maximum imádkozunk, ez ilyen kis dolog. Én azt gondolom, hogy nem. Az egyik legnagyobb dolog, amit tehetünk, hogy imádkozunk. Amikor imádkozunk, akkor egy kicsit mi is formálódunk mindig Istennek a kezében. És nem tudom, lehet, hogy érdemes ma átnézni az életünket, hogy mi az, amiért mondjuk már nem imádkozunk, mert azt úgy elfogadtuk, hogy hát ez így maradt, mint ahogy mondjuk tényleg egy gyerekbetegség, hogy bizonyított tény, hogy a kisgyerekek mindent elkapnak, jó. De mi van, hogyha én imádkozok, és az Isten megvédi a gyerekemet ettől? Előfordulhat, nem? Mert egy természetfeletti Istenben hiszünk. Tehát nem muszáj azért, mert a matek kiadta, hogy neked ennyi pénzed kell, hogy legyen, az még nem azt jelenti, hogy nem imádkozhatsz azért, hogy Isten esetleg azon felül is megáldjon téged. És azt gondolom, hogy pont ebből látszik a hitünk. Ha vannak ilyen cselekedeteink, ami azt mutatja, hogy igen, emberileg Magyarországon ez a realitás. De hát nekem van egy természetfeletti Istenem. És az én realitásom az teljesen más. Mert ő bevon engem az ő királyságába. És amikor imádkozni kezdünk, akkor ez az első dolog, amit bennünk is megtörténik, hogy nem baj, hogy én ezt eddig nem jöttem rá, hogy kell megoldani. Nem baj, megpróbáltam, lehet el is rontottam, de ő akar ebben részt venni. És az ő szelleme által meg tudnak történni azok a dolgok is, amiket én nem tudtam emberileg megoldani. És olyan dolog is meg tud változni, ami teljesen lehetetlennek tűnt emberileg. Volt már olyan nektek, hogy valamit végre megléptetek, vagy megváltoztattatok, mondjuk valakivel helyreállítottatok egy kapcsolatot esetleg, és az van az emberben, hogy bárcsak megtettem volna hamarabb, nem? Miért vártam én erre ennyit? Miért cipeltem én ezt a dolgot annyi időn át? Hát olyan nagy dolog volt elhívni, és azt mondani, hogy bocsáss meg, ha olyat tettem, amiben megbántottalak, az kész. Tudom, hogy amúgy megtenni borzasztó kellemetlen, tehát tényleg, a fogadat húznák, de amúgy mindegy, nem azért kell megtenni, mert kellemes, hanem azért, mert egyszerűen meg akarod szabadítani attól a súlytól, attól a tehertől az életedet, és utána azt tesz vele, amit akar. De mennyire jó lenne, hogyha sok dologra nem utóbb jutna eszünkbe, hanem előbb. És akkor lehet, hogy kapsz még 10 évet úgy, hogy mondjuk az a terer már nincsen rajtad. Hogy azt már megpróbáltad átadni Isten kezébe, és léptél. És sokszor azt gondolom, hogy már az is jó, ha csak elkezdünk tapogatózni, és nem baj, hogyha egyből nem a jó lépést találjuk ki. Mondok valamit, ha szeretnél szolgálni, szeretnél valamit tenni Istenért, nem tudod, hogy mi. Igazából bármi. Tehát, hogy tényleg őszintén mondom, ha szeretnéd itt a gyülibe elkezdeni, kérdezd meg Mócit, kérdezd meg valakit, kezdjél el valamit. odaadhatsz egy csomagot valakinek, aki most jött be, vagy köszönhetsz valakit az ajtóban. Isten úgy is fog téged vezetni, úgy is fogod érezni, hogy mire van ajándékod, mi az, ami neked jól működik, mi az, amit szeretsz. Sőt, lehet, hogy rá fogsz nézni egy élethelyzetre, és azt mondod, hogy ez annyira rossz, én itt segíteni akarok. És akkor Isten elkezd használni téged abban a helyzetben, ami lehet, hogy pont arra lesz szükség, hogy amint te átmentél, amiből te kiléptél, más is ki tudjon lépni. De azt gondolom, hogy sokszor ettől annyira tud félni az ember, és főleg mi magyarok nem vagyunk a vállalkozó nép, hogy na, megpróbálok, és akkor mindenki szeret színpadon állni és megpróbálni. Iskolában megkérdeztek, nekem mindig ezt mondták a külföldi tanáraim, hogy a magyarok senki nem jelentkezik. Mindenki tudja a választ, soha senki nem jelentkezik. Ha bemész egy amerikai osztályba, mindenki kiesik a padból, és tök hülyeségeket mondanak egy csomószor, de nem félnek. Mi nem vagyunk ilyenek sokszor természetszerűleg, pedig lehet, hogy többre jutnánk, hogyha megpróbálnánk, és néha jó, nem baj, kicsit bukdácsoltunk, de legalább léptünk. Legalább megpróbáltuk, hogy Isten hát, ha akar valamit tenni. Na és mi van akkor, hogyha félek, mert van egy ötletem, de nem tudom, hogy Istentől van-e. Hát én azt gondolom, hogy sok mindent meg lehet tudni a Bibliát olvasva, gyakorlatilag mindent. És hogyha olvassuk az Isten igéjét, és próbáljuk megérteni azt, hogy milyen Isten, mi az ő akarata, akkor az alapján sokszor meg tudod vizsgálni azt, hogy az szerinted az helyes, vagy nem. Egyezik, vagy nem. Nehéz összefüggésbe hozni, vagy azt érzed, hogy az ige is megerősít téged, hogy a Szent Szellem is megerősít, és van egy békességed. Békesség nélkül nem tudsz ilyeneket tenni, hogy rárakod a gyerekedet a vízre, ha nincs benned egy bizalom és egy nyugalom, hogy Isten fog csinálni valamit. A másik az, hogy mindig megkérdezhetsz egy barátot, egy mentort, hogy figyelj, én arra gondoltam, hogy visszaülök az iskolapadba, és inkább egy totál más dolgot csinálok. Szerinted? Szerinted megpróbáljam? És azt gondolom, hogy ha ilyen barátokkal vagyunk körülvéve, akkor tudunk egymásnak segíteni ezekben a dolgokban is. És nézhetjük így az életünket, hogy mit akar Isten tenni. Isten úgy alkotott meg, mint amilyen ő, saját képére és hasonlatosságára. És azt hiszem, hogy sokkal kreatívabbak, sokkal bölcsebbek, sokkal okosabbak, sokkal ügyesebbek vagytok és vagyunk, mint amit magunkról sokszor feltételezünk. És akarja, hogy lépjünk. Mert vannak dolgok, nagyon sok minden, amit csak Isten tud megtenni. De én azt hiszem, hogy vannak dolgok, amit meg csak mi tudunk megtenni. És amit az lesz a kérdés, hogy megtörténik az életünkben, hogy mi léptünk, vagy nem. Mert Isten nem fogja erőszakkal ránk tolni. Úgyhogy ez volt a szívemben ezen a mai napon, és úgy szeretném befejezni, felállhatunk, és majd mindjárt megyünk a dicsőítésbe. Hogyha figyelnénk egy kicsit az Istennek a szellemére, az volt előttem így képként, hogy ha van ma olyan dolog a szívedben, amit azt mondod, hogy ez egy nehéz dolog, ez egy lehetetlen dolog, lehet, hogy évek óta cipelem, és már elfogadtam, hogy én így megyek a mennyországba, hogy ezt a problémát már én elviszem magammal. Ezen a mai napon szellemben egy kicsit készítsünk neki egy kosarat. Kenjük be szurokkal, tegyük bele ezt a dolgot, és küldjük le a folyón. Hát, ha Isten akar valamit tenni. Hát, ha nem kell, hogy az a dolog meghaljon. Nem kell, hogy az a házasság válásban végződjön. Hát, ha nem kell, hogy az a testvéri kapcsolat már most örökre rossz legyen. Hát, ha Isten nem akarja, hogy azzal a betegséggel küzdjél egész életedben. Nem kell tudnod, hogy fog Isten változást hozni, de annyit megtehetsz, hogy beleteszed egy kosárba. És oda teszed arra a folyóra. És ha Isten akarja, akkor fog kapcsolódni ehhez a dologhoz, és ki fogja venni, és fog valami olyan elképesztő módon átírni azt a sorsot és azt az élethelyzetet, amire most még nem is gondolsz. Mert a benned munkálkodó ereje által ő sokkal többet tud tenni, mint amire kérnéd, vagy el tudnád képzelni. Úgyhogy gyertek, ha van ilyen a szívetekben, imádkozunk most így. Atyám, köszönöm azt, hogy te mindenható vagy, hogy előtted nincs akadály, nincs olyan élethelyzet, nincs olyan körülmény, ami túlságosan el lenne rontva, amiben igazán tehetetlen lenne a te néped. Mert nem azért váltottál meg minket, hogy tehetetlenül nézzük az ellenség rombolását és az elromlott helyzeteinket. Azért imádkozom, atyám, hogy hozd ma fel a szívünkben dolgokat, amiket lehet, hogy elfogadtunk, hogy sok ideje újra és újra csak hozzuk, de nem változnak. és már azt érezzük, hogy ezzel mi már semmit nem tudunk kezdeni. Azért imádkozom, Atyám, legyenek ezek most itt előtted. Ugyanúgy esélyek, mint egy kisbabának az élete. És Atyám, akarjuk először is kiengedni ezeket a mi kezünkből. Nem mi vagyunk jók, nem mi tudjuk megoldani, nem nálunk vannak a válaszok. De neked oda tudjuk adni. Ráhelyezzük ezt, Atyám, a te szellemednek a folyójára. Vidd, ahova te akarod. Hozd fel a szívünkben, ha van olyan lépés, amit megtehetünk. Ha van olyan, csak egy egész kicsi dolog, amire azt mondjuk, hogy na ezt viszont meg tudom tenni. Lehet, hogy fel kell hívnom valakit. Lehet, hogy csak el kell küldenem egy üzenetet. Lehet, hogy csak vetnem kell anyagilag, vagy megvennem valamit, vagy elkezdenem valamit, vagy elköltöznöm, és egy új helyen valamit próbálni. Kérlek, Szent Szellem, hogy te indíts minket olyan hitbeli cselekedetekre, amik nem emberi bölcsességen alapoznak, nem vakmerőségen, de nem is félelmen, hanem bátorságon és bizalmon benned. És köszönöm, Atyám, hogy te fogsz jönni, és mi számíthatunk a csodára, mert te egy természetfeletti Isten vagy. Jézus nevében. Amen.